hangsúlyozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
20 előterjesztés vitáját folytatja le ma az országgyűlés. Ezek között van egyebek mellett a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete alanyi körének kiterjesztésével összefüggő egyes törvények módosítása, a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törvénymódosítások, továbbá az Alkotmánybírósággal összefüggő egyes törvények módosítása. Vita lesz emellett a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról, illetve a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló előterjesztésről. Orbán Viktor Isztambulba utazott, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyaljon, ám még reggel ezelőtt a Facebook oldalán arról írt, Brüsszel háborúra készül Oroszországgal. Az Európai Unió által indított felfegyverkezési program kimondott célja, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra, közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. A miniszterelnök szerint ez egyenesen azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönteni lehet a háború és a béke kérdésében. A törökországi tárgyalás 4 fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia lesz. Az ukrán-magyar határszakaszon 4567-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 20 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Megérkezett az idejévre tervezett utolsó nukleáris fűtőelemszállítmány is Paksra, így most 2028. novemberéig elegendő a készlet az atomerőmű működtetéséhez, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook oldalán hozzátette, ezek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása, többször is módosítani kellett az útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni. Szlovákiával közösen kész jogi lépéseket tenni a magyar kormány, ha Brüsszelben jóvá hagyják az orosz energiaimportot tiltó uniós rendeletet, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a két ország megsemmisítési indítvánnyal fordul majd az Európai Bírósághoz. Úgy fogalmazott, Brüsszel a héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt kitiltó rendeletet, amely ellehetetleníteni Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását. Moszkva szerint az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sokban megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mély állam megakadályozhatja a végrehajtásukat. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára egy orosz televíziós műsorban azt emelte ki, a stratégiában Oroszország már nem közvetlen fenyegetésként szerepel. Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, Moszkva és Washington a hosszú távú rendezésen dolgozik, nincs szó fegyverszünetről. Hozzátette, Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök esetleges találkozójáról ezúttal nem volt szó. Újabb légvédelmi fegyvereket kér támogatóitól a hétvégi orosz támadások után az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky emellett sürgette az eddigi megállapodások gyorsabb teljesítését. Oroszország a hétvégén ismét drón és rakétacsapásokat mért Ukrajna létfontosságú infrastruktúrális létesítményeire és lakóházakat is találatért. A legutóbbi jelentések alapján hetekig is eltarthat Ukrajna villamos hálózatának javítása a pénteki nagyszabású orosz légitámadás után. Volodymyr Zelenszky ma Londonban tárgyal a német kancellárral, a brit kormányfővel és a francia elnökkel. Idén a mezőgazdaság kibocsátása valamivel meghaladta a 4400 milliárd forintot, ami 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál. Az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője az Inforádióban elmondta, bár az agrárágazat csak alig 3-4%-kal járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményéhez, a klimatikus viszonyok változása miatt a mezőgazdaság teljesítménye az elmúlt években mindig lehúzta a magyar növekedést. A gyenge kukorica és gyümölcstermés idén szintén negatív hatással szerepelt a szektorban, ismertette Héja Csaba. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az Agroinform az MT-vel. A lucfenyőért 5000, az ezüstért 7000, míg a Nordmannért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérés is lehet. Végül az időjárásról. Helyenként felszakadozott a felhőzet, de többségében a borult ég jellemző, néha szitálással, olykor megélénkülhet a szél. A csúcsomérséklet 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi 2 más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Mezei Attila, óvodapedagógust. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Én köszönöm a meghívást és megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Óvodapedagógus, így hangzik hivatalosan, gyerekszájként pedig óvóbácsiként is említhetném és titulálhatnám Önt, mert hogy ez a szakmája és hivatása immár 34 éve?
Így van, 34 éve kezdtem. Már hetedikes koromban, nálunk akkor még volt egy ilyen tanár, hogy pályaválasztási szaktanácsadó. Ugye akkor megkérdezi, hogy ki hova szeretne menni, mit szeretne csinálni, és akkor azt mondtam, hogy én óvónőképző szakközépbe akarok menni, Kazincbarcikára. És hát egyrészt a szüleim is, meg a tanár is úgy gondolta, hogy ez egy komolytalan elképzelés, és azzal csillapítottak le, hogy ott nincsen férfi vécé, nem mehetek oda. Utána jött egy jó nagy varga betű, voltam sofőr az áfésznál, nehéz gépkezelő a vízműnél, mert a hármas szakközépbe irattak be, édesapám azt mondta, hogy legyen szakmám érettségim, és akkor utána azt csinálok, amit akarok. Utána bevonultam sorkatonai szolgálatra is, és aztán elkezdtem a tanítóképzőt Sárospatakon. Másodikos voltam, azt hiszem, amikor összeházasodtunk a feleségemmel. Ő már akkor Alacskán egy éve tanított az ottani általános iskolába, Alacskán, és jó kapcsolatot ápolt a szomszédban lévő óvodába a vezető óvónővel. És ott éppen egy gyesre menő óvónéni helyett kerestek valakit. Nejem elmondta az ottani vezetőóvónőnek, hogy nekem ilyen hajlamaim vannak, és akkor laza volt a vezetőóvónő, azt mondta, hogy tegyünk egy próbát. Megnézett, alkalmazott, aztán ott ragadtam az óvodába.
Na de nem is volt kérdés az Ön számára, hogy ez a hivatás és ez a szakma vonzotta? Miért? Hiszen már olyan hamar megfogalmazódott ez Ön személyes életében az óvodapedagógusság iránti érdeklődés. Mi volt ennek a gyökere?
Véleményem szerint, ugye akkori eszemmel még nem tudtam én, hogy mi a lényege egy óvodapedagógus szakmának, de azt tudtam, hetedikes, nyolcadikos fejjel, hogy ha jöttek hozzánk vendégek, gyerekekkel, vagy bárhová kerültünk, ahol gyerekek voltak, akkor azokat nyugodtan rám lehetett bízni, velem el voltak, és a felnőttek nyugodtan tehették a saját dolgukat.
És akkor hol végezte végül is ezt az iskolát?
Végeztem a Sárospatakai tanítóképzőbe, tehát akkor magasabb szintűnek számított a tanítói diploma. Jött a honkormány, amikor azt mondták, hogy szakirányú diploma kell a óvodapedagógusi munkához is, és akkor Hajdúbőszörményben felvételiztem levelező tagozatra, és ott csináltam meg a második diplomámat.
És azóta ebben a szakmában dolgozik.
Ahogy tetszik mondani, igen. Azóta ott vagyok, ugyanebben az óvodában, Hát annak idején egy kétcsoportos óvoda volt, voltunk 12-en körülbelül, és egy működő konyhája is volt. Mára már leredukálódott egy csoportra, egy vegyes csoportunk van 24-25 gyerekkel, és van két óvónő, a vezető óvónő az egyik, én vagyok a párja, meg van egy daduska nénink, egy ilyen kis család. Óvónéni az anyuka, óvóbácsi az apuka, a daduska néni a nagymama.
De milyen szépen megfogalmazta, hol is van ez a bizonyos családias óvoda?
Ez Alacskán, Sajó-Szentpétertől 4 kilométerre egy 670 fős település. A Büklő Ábánál van egy festői környezetben, mert a Miklósvári kastélynak a 7 hektáros telkén van az óvoda felépítve. A 70-es években épült egyébként, tehát mondhatjuk egy modern épület. Azóta már van rajta napelem, hőszivattyú, egyebek, tehát fel van szerelve az óvoda teljesen mindennel. És hát a gyerekekkel bent vagyunk a természet szívében.
Szép környezet veszi körbe önöket, ezt nyugodtan kijelenthetjük.
Természetesen, hát hatalmas fák vannak körbe, van egy az iskola mögött, egy körülbelül 100 éves tölgyfa, de maga az erdő is körülöttünk gyönyörű, az őszi színek azok meg csodálatosak, és ha a tehetjük, akkor kirándulgatunk a gyerekekkel ott a óvoda környékén.
A környezet megszépült, az épület korszerűsödött, a gyerekek pedig változtak. Ezt kijelenthetem? Ön is így tapasztalja? Milyenek a mostani gyerekek?
Az igazság az, hogy nálam mindig az volt a lényeg, hogy a gyerek lelkét figyeljem.
Ez nagyon fontos.
Ha bejön az ajtón, akkor én már látom, hogy jó hangulata van, rossz hangulata van, hogy közelítsek hozzá. Azt, hogy mekkorát változtak a gyerekek a 90-es évektől napjainkig, azt nem tudom így pontosan megmondani. Azt tudom, hogy amikor kezdtem a szakmát, akkor a beszoktatáshoz körülbelül egy 2 hétig tartott, és a gyerek rengeteget sírt. Ma egy, maximum 2 nap alatt a gyerek úgy érzi magát az óvodában, mintha mindig is ott lakott volna.
De érdekes, amit mond. Én ezt nem is gondoltam volna.
Nálunk ez így sikerült, hál' Istennek. Tényleg annyira összenőttünk már a kollégákkal, hogy teljesen kiegészítjük egymás gondolatát is tudjuk, és a gyerek a központ. Tehát itt származástól, mindentől függetlenül a gyerek a lényeg. Azt akarjuk elérni mindenáron, hogy úgy, mert ugye ő most kiszakad a környezetből, az otthoni környezetből, hogy egy olyan helyre kerüljön, ahol rögtön otthon érezheti magát, nyugodt, védett környezetben.
Hogyan sikerül a gyermekek lelkére hatni? Mit mondhatunk el azért? Ez egy nagyon összetett szakma, az ön szakmája is. Mit kell néznie, és mit figyel egy jó óvodapedagógus, egy óvóbácsi, hogyan tud a gyermek lelkére hatni?
Ez egy érdekes dolog, mert sokszor elmondtam már, hogy ahhoz, hogy én jó óvodapedagógus legyek, ha az vagyok, akkor ezt nem az iskolába tanultam, ez belülről fakad. Én bárhova elmegyek, ahol gyerekek vannak, ott körülbelül 10 percen belül már körülöttem vannak, tehát valami gyerekmágnes van bennem.
Vonzza a gyerekeket.
Valószínű. Ez, hogy most a tekintet, a hang, bár nincs egy énekes hangom, de nem tudom, szóval lényegtelen, de megtalálom velük a hangot nagyon gyorsan, és szerintem ez az egyetlen titok, hogy empatikus vagyok velük, látom a hangulatát, nagyon gyorsan egymásra tudunk hangolódni, és onnantól kezdve aztán miénk a világ.
Mire fogékonyak a mai gyerekek? Most nincsenek könnyű helyzetben önök az óvodapedagógusok, hiszen olyan gyors a világ, minden felgyorsult. Az internet és a számítógép átvette, nyugodtan mondhatjuk úgy, az irányítást, vagy legalábbis a gyerekek feletti kontrollt. Mégis az óvónők és az óvóbácsik szerepe nem szabad, hogy eltörpüljön. A mondókák, a mesék, a játékok mennyire vannak jelen az óvodában, az önök óvodájában, és hogyan tudnak ezekkel a pedagógiai eszközökkel mind a mai napig élni?
Sajnos tapasztaljuk azt, hogy van olyan kisgyerek, aki úgy jön a vodába, hogy a kezébe a telefon, mert az anyukája azt mondja, hogy így legalább nyugodtan el van, és akkor be tudom hozni, mert egyébként csak hisztizne. Az óvodába szerencsére, mondom, hát a 34 év alatt már kialakult egy rutin. Mi élő mesét használunk. Kedvencünk az I.S. Gyula, a 77 magyar népmese, tehát magyar jellegű meséket mondunk. Személyesen mondjuk, tehát ennek a varázsa megvan, ugye, mert szembenézünk a gyerekkel, látja a gesztikulációt, ez nagyon fontos. A mondókák azok nyilván megint megvannak. A nevelési programunkban, a mi óvodánk ugye környezetvédelmet helyezte a fő csapás iránynak, de minden évszakhoz minden ünnep, jeles naphoz van egy-egy mondóka, egy-egy versike, egy ének, ezeket folyamatosan vesszük évről évre, és amennyire csak lehet próbáljuk a digitális dolgokról elterelni a gyerekek figyelmét, mert otthon abból bőven kapnak.
Sikerül is ezt megvalósítani? Tehát egymásra hatással vannak a gyerekek, sikerül a digitális eszközökről elvonni a figyelmet, legalább addig, amíg az óvodában vannak?
Mondhatom, hogy igen. Itt most két dolgot is el akarok gyorsan hirtelen mondani, hogy természetesen az IKT eszközöket használnunk kell az oktatásnevelés során, és használjuk is, amikor és amennyire szükség van rá, de hogy mennyire le lehet szoktatni a gyerekeket a telefonról, élő példa rá, hogy 25 évig körülbelül szervezte nyári ovis táborokat, ott alvós táborokat, egy hetes táborokat, Megyeszón kezdtünk, aztán folytattuk Jósvafőn, és bizony már ott is, persze iskolások is voltak velünk, már szinte majdnem minden gyereknek volt telefonja. És meg tudtunk velük egyezni, hogy reggel megnézi, hogy van-e üzenet, történt-e valami hívás. Megnézte, leteszi a telefont. Egy kis kosárba összegyűjtöttük, és este 6 óra után, amikor a napi program lement, a kirándulások, a bármi, akkor utána visszakapta. Megnézte, és megint eltettük. És nem ragaszkodott egyik gyerek se, nem sírt érte, hogy a telefonját szeretné látni. Nyilván tettünk róla, hogy mindig elfoglalt legyen.
Hangot említett, és szép hangot. Óvóbácsiként önnek szép hangja van. Szeret meséket olvasni a gyerekeknek, meséket mondani, és nem utolsó sorban énekelni a gyerekeknek?
Feltétlenül szükség van rá, hogy alapszinten megtanultam furiázni, szilofont, zongora, klaviatúrát azért valamilyen szinten tudom kezelni. Az énekhang ugye az egy adott dolog, tehát azt használom, ahogy tudom, tisztán éneklek. Amikor a főiskolán énekből vizsgáztam, akkor hát megmondom őszintén, az elméleti anyagot nem feltétlenül teljesen tanultam meg. Azt mondta a tanárbácsi, hogy egyetlen mázlim van, hogy nagyon jó fülem van, és ezért átenged. Tehát megy az éneklés is. Mesét én soha nem olvasok. Én mondani szeretem a mesét, mert akkor tudok a gyerek szemébe nézni, látom a reakciójukat. Tehát én nem olvasok könyvből mesét. Inkább megtanulom, meg hát már 34 év alatt egy pár mese már benne ragadt az agyamba.
Még aktualizálni is tudja a mesét, tudja újra költeni, ha éppen az szükséges.
Természetesen, hát a mesék ugye annak idején szájról szájra születtek, és az, hogy most egy kicsit huncutkodunk vele, az teljesen belefér. A gyerek attól ugyanúgy élvezi, és nagyon kellemes élményekkel tér haza.
Néhány perccel ezelőtt készítettem egy riportot, és pontosan arról beszélt a programajánló riportban a kedves riportalanyom, hogy a kislány azt mondta, hogy apa, most fejből mesélj nekem. Tehát valóban a gyerekek szeretik, hogyha kitalálja a szülő vagy az óvóbácsi, óvónéni azt a bizonyos mesét.
A mi óvodánkban szerencsés helyzetben vagyunk, mert a főnök asszonyom, Zsóka óvónéni, ő versíró is egybe. És emellett meg meséket is kitalál, vannak kötetei is egyébként, és vannak mai típusú, mai jellegű versek, mesék, amiket a gyerekeknek tanítunk. Én maradok a hagyományos régi dolgoknál, vagy a régebbi dolgoknál.
Milyen meséket szeret és szokott mesélni a gyerekeknek? Állattörténeteket, állatmeséket? Vagy már a magyarságunk szeretetére rá irányítja a gyermekek figyelmét, és történelmi témájú mesék is előkerülnek? Mi az önre jellemző mesemondás?
Mint említettem, a Híjes Gyula 77 Magyar Népmese című könyvből rengeteget megtanultam, a Mátyás mesékből, tehát igen, a hazaszeretet nyilván működik benne, de rengeteg állatmese, a Farkas Mulat, mely szállni tanul, a Kacor király, egyebek, ez mind benne van, és ami még egy picit a óvóbácsira jellemző, hogy szeretem a vicces, vidám meséket, ahol a gyerek jókat kacag rajta, és ugye nagyon nagy példa előttem Szabó Gyula, ő a magyar hangja nagyon sok magyar népmesének, és az ízes, régi szavakat használja, ezt én mind próbálom eltanulni tőle.
Senki, magamtól jöttem én, színezüst vonattal keresztül hét megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem vártam senki, és mégis vagyok, hét mérföldes csizmám, sarka elkapott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem érkezett hozzám gépelt üzenet, nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Lehet, hogy könnyű lesz a kérdésem, lehet, hogy nehéz. A 34 év alatt számtalan történet és eset megtörtént önnel, ebben egészen biztos vagyok. Na de van-e olyan emlékezetes történet, vagy történetek, amelyek most eszébe jutnak, ha a szakma szépségéről és érdekességéről faggatom önt?
Két történetet osztok meg így hirtelen. Az egyik, hogy én ugye szertornász voltam középiskolás koromban, úgyhogy valamilyen szintű izomzatot felépítettem magamra, és ugye én a kerti munkától kezdve mindenféle munkálatokban részt veszek ott az óvodában, mert kis településeknek tehát karbantartó nincs az óvodában, közmunkapakkal programban nehéz megoldani ezeket a dolgokat. És a gyerekek látták, hogy én ott dolgozgatok, majogatok, és az egyik kislány egyszer hazament, és mondta otthon a szüleinek, hogy óvó bácsi olyan erős, hogy minden szét tud tépni. A másik pedig a gyerekszáj, ami halálos. Március 15-ére készültünk, és gyerekeknek feltettük a kérdést, hogy gyerekek, miért van kitéve a zászló a házak oldalára? Kisfiú jelentkezett. Azért, mert fúj a szél. Ilyen. De egyébként van egy kis füzetünk, hát ha tudom, hogy ez érdekes lehetett volna, akkor elhoztam volna magam, rengeteg gyerek száj van, tehát szakadunk meg rajtuk a nevetéstől, amikor egy-egy száj elsül.
És olyan kreatívak tudnak lenni a gyerekek, hogy mi felnőttként talán ki sem tudnánk olyan jó hasonlatokat, vagy olyan jól ülő poénokat találni, mint amit ők csuklóból vagy zsigerből kitalálnak. Jelenleg most hogyan telnek a mindennapok? Mindig az egyes ünnepekre készülnek, a gyerekekkel megtanítják már óvodában, hogy milyen fontosabb ünnepeket ünneplünk. Tehát megvan a tematika, az óvodai tanévnek is a tematikája.
Igen, így van, megvan a tematika. Visszatérnék egy kicsit az elejére, a pályám elejére. A lényeg az, hogy a településen létrehoztunk egy rakás ünnepet. Tehát mi csináltuk az első idősek estjét, születi felvonulást szerveztünk a faluba, télapó szolgálatot csináltunk, a falu karácsonyfát én állítottam először az óvoda udvaron, ma már hagyománnyá vált szintén is a falu terén minden karácsonykor csináljuk, és ezekre az ünnepekre egyértelműen készülünk, aztán jön a télapó, jön a karácsony, sorba-sorba, utána nálunk ugye kis település, a falu lakosságának nagyon nagy esemény, amikor az óvodások farsangja és az iskolások farsangja van. Itt az egyéni felvonulás után, amikor a gyönyörű jelmezekbe felvonulnak a gyerekek, utána 2-3 csoportos produkciót is kitalálunk a fejünkkel, és erre is készülünk a gyerekek. Nagy sikere van mindig, úgyhogy aztán tavasszal jönnek a tavaszi ünnepek sorba, tehát mindig, nincs olyan hónap, nincs olyan hét, hogy ne készüljünk valamilyen ünnepségre. De mindezt persze próbáljuk úgy, mert tehát azt tartjuk, hogy a gyereknek nem lételem a színpad, nem feltétlenül törekszünk arra, hogy színpadi dolgokat csináljanak, de mégis az, hogy az ünnep élményét, az ünnep méltóságát átéljék, azt próbáljuk nekik érzékeltetni.
És átadni. A közösségben alkotás nagyon jó dolog.
Így, ahogy tetszik mondani.
És hogyan fogadták el önt, mint óvó bácsit a település lakói?
Szinte hihetetlennek tűnik, de egy éven belül annyira megszokottá vált a óvó bácsi kifejezés, mert ugye egyébként nagyon ritka a környéken, és annyira elfogadottá vált, hogy a legidősebb néni, nagymama, dédnagymama is messziről köszönt, jó napot óvó bácsi, hogy tetszik lenni? Tehát nagyon gyorsan elfogadtak, és Alacskán ez nem újdonság, nem furcsa, és bárhová megyek a világba, ott mindenki meglepő, óvó bácsi, na hát ilyen nincsen. Alacskán ez olyan természetes, mintha bemegyünk a boltba, és akkor ott boltos néni van.
Sőt, még az évek alatt ezermesterré is vált, hiszen sok mindent meg kellett oldani az óvoda mindennapjaiban, hétköznapjaiban.
Hát igen, amikor az édesapám a műszaki irányba próbált terelgetni, akkor csináltam egy jó nagy vargabetűt, és hát kipróbáltam az élet egyéb dolgait. Voltam sofőr, nehézgépkezelő, csigafeldolgozóban rakodó munkás, erdészeti az asszonyokkal sarlóztuk a csemetéket, de a középiskolában famunkákkal, vasmunkákkal is megismerkedtem. Úgyhogy tulajdonképpen, ami egy ház körül előfordul, mindenhez hozzá tudok nyúlni.
Az évek folyamán megfigyelhető volt egyfajta változás, tehát vannak olyan évfolyamok, amikor több a lány, aztán kevesebb a fiú, vagy ez megfordul, vagy kiegyenlítődik. Mit figyelt meg így azért jó pár évtized elteltével ön?
Most elkezdtem gondolkodni, de szerintem a lányok mintha többen lennének egyébként most jó pár éve, de nagyjából kiegyenlített a nemek aránya a csoportban.
És egy óvóbácsinak hogyan kell szót érteni a lányokkal és a fiúkkal? Ugye hát ön egy, ahogy említette is, egy pót apa képét testesíti meg a gyermekek előtt. Könnyű vagy nehéz feladat ez, kedves uram?
Szerintem nagyon könnyű dolgom van. Egyébként, amit tetszett mondani, vannak olyan gyerekek, akik csonka családból jönnek.
Egyre gyakoribb, sajnos.
Igen, előfordul. És ott főleg a fiúk, de a lányok, szerintem a lányok szempontjából is nagyon fontos, hogy az apa szerepet azt lássák. Tehát ebből a szempontból nagyon szerencsés, hogy az alacskai óvodában van egy óvóbácsi. Szót érteni nekem gyerek, tehát itt a nemi szerepek nem számítanak, mert itt cimborák vagyunk.
Ritka, véleményem szerint országos szinten az óvóbácsi jelenléte egy óvodában, de ön majd vagy megerősít, vagy megcáfol engem. Tudomása szerint hányan teljesítenek szolgálatot ebben a szép szakmában? Van még önön kívül jó néhány óvóbácsi? Én egyről biztosan tudok, egy miskolci óvóbácsiról, akivel néhány hónappal ezelőtt készítettem portréműsort. Na de önökön kívül van még képviselője ennek a szép szakmának?
Hát mindannyian tudjuk, hogy a Brunswick Teréz első kisdedóvójában tanárurak voltak. Tehát ez a szakma, akkor még a férfi társadalom szolgálta ki ezt a munkát. Aztán folyamatosan, ezt szociológiai vizsgálatok biztos ki tudják mutatni, miért női esedett el a szakma, de igen, ez női esedett. Manapság innen-onnan információkból elvileg egy olyan 100 óvóbácsit lehet Magyarországon megszámolni, nem vagyok ebbe se biztos, rádióból hallottam én is. Borsod megyében nagyon kevesen, hát most már ugye most hallottam, hogy tetszett beszélni egy óvóbácsival, kevés, nagyon kevés. És állítólag azért szükség lenne rá, hogy minél több férfi is legyen a szakmában.
Erre lettem volna kíváncsi, hogy szükséges lenne az óvóbácsik jelenléte az óvodákban?
Valószínűnek tartom, hiszen minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak, férfiak, nők vegyesen dolgoznak. És ez az egy szakma van tulajdonképpen, ami nagyon elnőjesedett, és... Igen, szükség lenne rá, mindenképpen szükség lenne rá, mert mi pasik teljesen másképp állunk hozzá a dolgokhoz, mint a hölgyek, és van, amikor villámhárítók vagyunk, van, amikor konfliktus megoldásban jobbak vagyunk, szükség lenne rá szerintem.
Részben már utaltunk rá és beszéltünk róla, de mégis kíváncsi lennék riportunk végéhez közeledve arra, hogyha azt említem önnek, hogy a szakma szépsége. Akkor mi jut eszébe erről a kérdésről? Mi jelenti az ön számára szakmájának szépségét?
Blőd dolognak hangzik, de a legszebb dolog az egészben, amikor a gyerek rád mosolyog. Amikor érzed azt, hogy jól érzi magát veled, szeret téged, repül a karodba, amikor megérkezik, ez mindennél többet ér. Ezt nem lehet semmilyen anyagi vagy bármilyen eszközzel pótolni, nekem ez jelenti a szakma szépségét.
Kulisszatitokként pedig még riportunk végén áruljunk el annyit, hogy nem idézőjelben csak óvóbácsi jön, hanem hamarosan nagyapa is lesz. Tehát szép nagyapai örömök elé néz. Hát nagyapaként egészen biztos vagyok benne, hogy nem lesz gondja és problémája az unokával megtalálni a közös hangot.
Ezzel nekem teljesen kerek lett az életem, hogy kiderült május táján, hogy érkezik a kisunokám. Ez egy akkora boldogság, hogy ezt nyilván, aki már megérte a nagyszülőséget, az tudja, hogy ez mit jelent. Én nekem ilyen élményem még nem volt. Nagyon sok ember gyermekét neveltem már. Van olyan gyerekem is, akinek az anyukája is hozzám járt óvodába, de ez, hogy a saját unokám lehet a karom között, ez egy teljesen más érzés lesz is. Nekem ezzel tényleg teljes kerek az életem, innentől kezdve nekem már nagyobb vágyaim nincsenek.
Szívből gratulálok, és kívánom, hogy legyen sok öröme az unokájában. Osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy kedves lányának Mezei Martina, zongoraművész, tanár és Flach Antal csemballó művész közös gyermeke lesz majd az ön unokája. Azért említettem meg az ő nevüket is, hiszen ismerősen csenkett nevük a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt, hiszen néhány hónappal ezelőtt velük is készítettem egy közös beszélgetést, és már ott is utaltunk rá a kis jövevény érkezésére. Jó néhány évtizede már a szakmában dolgozik. Meddig lehet ezt a szakmát szívvel, lélekkel végezni, és meddig dolgozik még ebben a szakmában, mik a jövőbeli tervek?
Ha igazán pedagógusnak érzi magát az ember, akkor ezt örökké lehet csinálni, de én, ha elérem a nyugdíjkorhatárt, a 65 éves kort, ahhoz még van 5 évem, akkor az unokám is el fog ballagni valószínűleg az óvodából, és onnantól kezdve én szeretném őt egyedül kisgyermeket nevelgetni a pedagógus szülei mellett. Meg egy kertes házba élünk, és ott aztán mindig van teendő. Én szoktam gyümölcsfát oltani, szeretem a növényeket, és lesz mit csinálnom, hogyha elmegyek nyugdíjba.
Akkor közel még 5 évet mindenképp a szakmában tölt, addig még a gyerekeket pátyolgatja, szeretgeti, óvóbácsiként törődik velük, utána pedig már majd az unokára összpontosít.
Ahogy tetszik mondani, pontosan.
Köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Mezei Attila óvodapedagógussal beszélgettem az elmúlt percekben. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, hasonló jókat kívánok.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Mesél a múlt. A Vatikáni Rádió kincsestárából. Első rész. A szent évek. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban új műsorral jelentkezünk, melyben felidézzük a Vatikáni Rádió magyar adásának legendás pillanatait, a pápák hangját, történelmi eseményeket, egy lelkes gyűjtő Hudák István segítségével.
Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus, a Vatikáni Rádió köszönti hallgatóit.
Eddig 1974-ben jártunk, és most ugrunk egy nagyot, és 2025-ben vagyunk már nem a Vatikáni Rádió római stúdiójában, hanem, ha így lehet fogalmazni, annak kihelyezett pécsi stúdiójában. Itt vagyunk Hudák Istvánnál, aki tiszteletbeli Vatikáni Rádiós, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen évtizedek óta egészen rendkívüli módon gyűjti és őrzi a Vatikáni Rádió felvételeit, az ahhoz kapcsolódó liturgiákat, felvételeket, legyenek azok hang, kép, felvételek, videók, és ezt a technika fejlődésével párhuzamosan mindenféle eszközön, amit most hallhattak a hallgatók, miről szólt pontosan?
Hát ez egy 1975-ben rögzített felvétel volt a Vatikáni Rádió műsorában. Nagy Ferenc jezsuita atya kommentált az akkori rádióbemondó, aki Szabó Ferenccel együtt volt ott, és akkor Hipacskat és Kordia nővérrel együtt dolgoztak a magyar szekcióban. És azt lehet mondani, hogy azért nagyon érdekes, hogy akkor az Magyarországon, az elzárt világban, hogy milyen hatása volt egy Vatikáni Rádiónak, például egy ilyen pop műsoros jelleggel. Az egyházat egy ilyen bizonyos nagyon pókháló mögötti területnek tartották és próbálták bemutatni, és itt én is fiatalként, ahogy hallgattam, szinte feldobott, és nem tudtam, annyira örültem neki, hogy hihetetlen.
50 év telt el, és az alatt, az idő alatt tényleg rengeteg dolgot gyűjtöttél össze. A hallgatók talán észrevették azt az elején, azt bizonyosan fölismerték azt a hangot, amikor csévéli az ember a magát, a szalagot, az egy ilyen félre ismerhetetlen hang volt. Milyen eszközökön gyűjtötted ezeket?
A technika kezdetén, illetve hát amikor elkezdtem, az 8. általános iskolás voltam, tehát ez nem mostanában volt. Ugye akkor a rádió világa az a rövid hullám, közép hullám volt, amin lehetett távolsági adásokat, illetve más országok adásait fogni. A Vatikáni Rádiót még édesanyám kezdte el hallgatni, még akkor nem volt már magyar nyelvű adás, úgy tudom, lexikálisan, de viszont mi még nem hallgattuk, hanem amikor a 23. János pápa haldoklott, illetve temetési szertartása volt, azt már befogtuk német nyelven, a Vatikán Rádió német nyelvű adásán, és akkor kezdtem én böngészni, hogy nincs esetleg magyar, és rátaláltunk a magyar nyelvű adásra. Persze ugye ez rövid hullámon volt a leginkább elérhető, annak idején a 49-es vagy a 31 méteres rövid hullámon. Persze ehhez kellett egy nagyon jó rádió, ami abban az időben kiválók voltak a rádiók, csöves rádiók voltak, világvevő rádió, ahogy mondták is a köznépi megfogalmazásban. Illetve csak egy jó antenna kellett hozzá, és azt megépítettem, két hatalmas bérház között kifeszítettem 50 méter húzal antennát, és hát úgy fogtam gyakorlatilag a Vatikáni Rádiót, még mellett a Szabad Európát is, mint a Kossuth Rádiót. Tehát ez a 70-es évekre vonatkozik, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, főleg 75-ben, mikor már ugye gyakorlatilag szakmám is villamos jellegű lett, és a tanulásaim folyamán is a rádiótechnikát tanultam, és akkor kiépítettem ezeket a dolgokat. Tehát ami miatt így nyávogott ez a szalag az elején, ugye ez az volt, hogy abban az időben orsós magnók voltak, így hívták köznépen, tehát szalagos magnetofonok, ugye amire különböző méretű szalagokat lehetett felhelyezni, és hát rendkívül gazdaságos, mert negyedsávos rendszerrel vett fel, tehát nagyon sok anyagot tudtam egy-egy szalagon rögzíteni. Jelenleg is több száz óra anyaga van, aminek sajnos egy-egy része már az 50 év alatt megkopott, illetve tönkrement, de talán azt tudom mondani, hogy hála Istennek szerencsére annak idején megkeresett a Magyar Rádió, de már régen itthon voltam, és már nem is gondoltam, hogy ezekre az anyagokra szükség lesz valamikor is, amikor megkeresett a Magyar Rádió, Kossuth Rádió dokumentációs osztálya, és azzal álltak elő, hogy hát a Szönyi Zsuzsa azt mondta, hogy a Vatikánban nincsen magyar anyag a régi rendszerről, régi világról, és állítólag nálam megtalálható, és ez így is volt, és hát így a Magyar Rádió át is vett több mint 30 órányi anyagot.
Nem csak a hangot gyűjtötted, hanem tárgyi emlékeid is vannak. Egy picit mutassuk be a hallgatóknak azt a néhány kis füzetecskét, amit ide készítettél, hogy mit ábrázolnak, illetve miről szólnak, hiszen most 1975-ben, 50 évvel ezelőtti időket idézünk föl.
Hát az első, ami ilyen képeslapszerű, illetve egy kis füzet, az gyakorlatilag az 1975-ös Szent Évnek a plakátja, illetve a jelképe, a galamba békeággal, Nagyon hasonlít a színösszetételbe a jelenlegi szentévnek a motivációihoz, hogyha így összehasonlítom. És hát nagyon érdekes volt, ugye abban az időben volt 6. Pál pápa, itt vannak a képes lapok, amik abban az időben 75-ben készültek.
Itt látjuk a svájci gárdistákat, a Szent Péter teret, ami olyan sokat azért nem változott, igaz?
Igen, nem. Annyit vettem észre, hogy abban az időben idősebb korosztály volt a svájci gárda, most pedig egy katonakorú fiatalok vannak, és hát itt van, még megvan a bérletem is, amivel 1975-ben egy hónapon keresztül a Vatikán Rádió vendégeként, illetve Szabó Feri atyai megkívására eltölthettem egy hónapot a Vatikáni Rádió környékén, és a Szent István házban laktam fent, és a szabad időket pedig bejártam akkor már az egész várost gyakorlatilag busszal, bérlettel, gyalog, és hát próbáltam magamba tölteni az élményeket, hiszen akkor a legelső út az egy olyan felejthetetlen, hogy nem lehet szinte meghatottság nélkül róla beszélni, mert annyi élményt jelentett az az egy hónap.
Fantasztikus, itt látjuk, 1975. júliusában volt érvényes ez a havi bérlet, ami akkori áron 3000 lírába került. Látok itt még különböző fekete-fehér fényképeket, mit ábrázolnak?
Hát ezek ugye a szabad időben készített felvételek, jól látható, azért a 1975-ben a gépkocsi park Rómában is még a klasszikus Fiat kocsikat, ami abban egy pár Magyarországon, vagy illetve megjelent Lada és egyéb néven, orosz gyártmányban, miután a licenszt megvásárolták, a Szent Péter téri általános kihallgatás, 6. Pál, itt az emelvény, akkor még nem volt ilyen nagy dekoráció, csak egy ilyen emelkedő és egy hátsó paravánfal, de akkor is mi Szent Év lévén ugye megtöltötte a tömeg a Szent Péter teret. És itt van a 6. Párról is ugye a portréképek, de az összes pápáról, akit eddig megéltem jóformán, azokról mindenről van portréképe.
Tehát te részt vettél az 1975-ös Szent Évi jubileumi eseményeken.
Igen, végig, és nagyon érdekes volt, hogy több minden magyar vonatkozásban is érdekes volt a 75-ös Szent Év. Ugye sok minden hatott az emberre, mert maga az egyházi események, a szentévi események, a hatalmas tömeg, a nemzetközisége a dolgoknak, az olasz identitás, a hangulata, kifogtam, ugye nagyon megmaradt emlékembe a trastevereji búcsú is, ami ugye mindig ötvöződik egy vallási és egy nagyon hangulatos népi szertartással és időtöltéssel. Aztán abban a hónapban, júliusban, 75 júliusában nevezték ki Kada Lajost, aki akkor még nem volt püspök, ott szentelték püspöki azon a misén is ott voltam. Abból is van egy valamennyi rész a szentélési miséből, amit őrzök szallagon. A másik nagy munka, meg hát inkább azt mondom, hogy munka volt, hogy ugye mindenki tudja, hogy az egyházon belül biztos, hogy a nyomtatott sajtót, vagy a nyomtatott könyveket Magyarországra a múlt rendszerben nem nagyon lehetett eljutatni. Ide-haza elég sovány volt a kiadás, vagy annak a tartalma. Szabó atya az írásait, meg más könyveket, meg a teológiai kis könyvtárt, meg a teológiai szótárt, és Kordiának a könyveit, meg mindent, ezeket mi nagy zsákokba csomagoltuk, és Róma, meg a Vatikán környékén az összes postaládát megtöltöttük minden nap, ami Magyarországra jött.
Akkor te aktívan részt vettél abban, hogy hogyan lehet misszionálni a magyar egyházat.
Hát igen, akkor végül is akaratlanul, időzélben, lelkesedésből én is csomagoltam és pakoltam a könyveket, és jó volt látni aztán ide-haza, hogy meg itt-ott meg családoknál meg lehetett látni a Szabó atya könyvét, vagy a vatikáni zsinatról szóló könyveket, vagy bármi, ami külföldi vagy bécsi magyar kiadás volt.
Lapozgatunk tovább, itt látok további Szent Évről kis programfüzeteket, ezen én is részt vettem már a 2000-es Szent Éven, ez volt a nagy jubileum. Mit tudsz mutatni a hallgatóknak?
A 2000-es, ugye azt itthon Magyarországról figyeltem, akkor már ugye a videó ez gyakorlatilag mindennapos használati eszköz volt, és a technikai továbbfejlődésem pedig az volt, hogy a szalagos magnók után a kazettások után a videómagnó, aztán közben megjelent a lehetőség, hogy televízió csatornaként külföldi adókat lehessen fogni. Így elkezdtem azután kutatni, eljutottam egészen a műholdas adásig, és jelenleg is így nézem a televízió műsorokat, mondhatnám napra készen minden pápai műsort a Vatikán News segítségével, és abban az időben pedig, amit lehetett, vagy a Római Rádió, vagy a Rájon keresztül, főleg abban az időben a Rájon keresztül, amit adtak, közvetítettek, a 2000-es jubileumi műsor teljesen megvan a második János Pál Pápával, természetesen videón őrzöm ezt is.
Akkor ebből hallgassunk meg egy részletet.
Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino. Vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Voi diventerete la pace pagando anche di persona se necessario.
Hallhattuk immár Szent II. János Pál pápa hangját, amint arra buzdítja a fiatalokat, hogy tartsanak ki közel a hajnal, és ők a harmadik évezred őrszemeiként a békét fogják építeni. Milyen hatással vannak rád II. János Pál szavai, illetve maga a kép, hiszen mi most videófelvételen láthattuk őt, amint Torvergátán 25 évvel ezelőtt lelkesítette a fiatalokat.
II. János Pál élete gyakorlatilag a pápasága legalábbis végig kísérte az én életemet is, mert amikor pápával választották éppen, akkor egy ilyen akkor úgynevezett vállalati útról jöttünk haza, Kárpátoknál szólalt meg a európai rádióknak a hangja, és ugye én mindig vittem magammal a rádiókat. És akkor csak azt lehetett különböző lengyel, vagy szlovák, vagy szláv nyelven hallani, hogy Vojtila, 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 még nem tudtam semmit sem, hogy ez mit jelent. És ha hazaértünk, akkor utána megtudtuk, hogy lengyel pápa lett, ennek nagyon örültünk itt Magyarországon főleg, hiszen nagyon nagy jelentősége volt, ennek éreztük, hogy ennek valamilyen nagy hatása lesz előbb-utóbb. És hát az volt a nagy szerencsém, hogy következő évben már ott voltunk Częstochovába, a egykori komlói plébános úrral, a Bors Lászlóval, Ropoli atyával és a görög katolikus Miklós atyával innen Pécsről. Egy személykocsival mentünk ki, és nagyon ügyes volt a komlói plébánosról Laci bácsi, mert gyakorlatilag majdnem az oltárnál kötöttünk ki a kocsival, holott 30 kilométeres teljes zár volt a mise körül. És hát egy kicsit, hogyan mondjam, füllentettem ott, mert már akkor volt ilyen vatikáni rádiós matricám, és ragasztottam a magnetofonomra. Miután sok mindent nem tudtam mondani, csak könnyét mondtam, hogy please, 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 és mentem előre, mind addig, míg teljesen oda nem értem az oltárhoz, hiszen annak a misének az anyagát is rögzítettem szallagon. Ugyancsak egy ilyen hatalmas nagy emlék a II. János Pállal kapcsolatban, amikor 1981-ben Bécsben volt. Bécsben szintén egy magyar csoporttal innen Pécsről, ugye abban az időben Zarándok út nem létezett, de egy bécsi shopping út az fedezte ezt az egész kérdést, mint utazási iroda. Nagyon rendesek voltak, és hát a shoppingolás volt az, amikor a pápai mise volt a bécsi Európa Parkban. Hatalmas emlék számomra több szempontból is. Egyrészt összeismerkedtem egy osztrák újságíróval, és ő bevitt a sajtópáholyba. Csak a nagy probléma az volt, hogy 9 fok volt a hőmérséklet, és szakadt az eső egyfolytába, és én egy nagy nyárádi csoporttal voltam ott, ami többségében idős utazók voltak, turisták, és annyira hideg volt, hogy közben a csoport elment a miséről. Én ugyan már nem tudtam erről, hiszen bent voltam a sajtópáholyba, de még a katasztrófa tetejére időzőben a buszt is odébb tették, ahol megegyeztük, hogy hol fogunk majd felszállni. És így az történt, hogy már az osztrák újságíró is elköszönt, mert annyira hideg volt, a vacok ott a fogunk, de a hangfelvétel ennek a misének is megvan természetesen itthon kazettán, és végighallgattam a pápai misét, de utána pedig az a hatalmas tömeg, ugye a járdákat mindent elfoglalt. Én meg miután nem találtam a kocsit, próbáltam mindenfelé menni, árkon bokra mondhatnám így, bokra keze csupa sár voltam, és a rendőr miután vasárnap volt, azt mondta, hogy menjek menekülttáborba, vagy ahova gondolom, vagy próbáljam meg a követségi lehetőséget elérni. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy kiértem egy nagy útra, egy keresztülésbe, a piros lámpa előtt állt egy autóbusz, egy magyar autóbusz, hiszen meg lehetett ismerni, és nyitva volt az első ajtaja. Én nem törődve pirosra semmivel odarohantam, és beugrottam abba a buszba. És hát nagyon érdekes volt, mert hát egyrészt ők is megijedtek, meg én magam sem tudtam már a vacogástól igazán beszélni, de nagyon kedvesen fogadtak, és végül az volt a lényeg benne, hogy szintén baranyai csoport volt, mégpedig Bigarról, és akkor ők kerestek egy turistát, akit elvesztettek, és én meg meglettem, mint egy új turista. És akkor még mondták, hát még egy dolog van, a Schönbrunni kastélyt meg kell nézni, de utána megyünk haza. És az egésznek az érdekessége az volt, hogy amikor a magyar határa értünk, akkor ugye rögtön leszállítottak, és falhoz állítottak két géppisztolyos katona odát mellém. Mondtam, hogy nyugodtan a munkahelyemet felhívhatnák, hiszen Magyarországon vagyok. Más céllal jöttem, de nem kellett erre sok mindenre hagyatkozni, mert a senki földjén megjelent az az autóbusz, ami engem kivitt, illetve a nagynyárádi csoport is, mire vámvizsgálat és útlevvizsgálatra sor került, addigra már a buszomon voltam a helyemen. Hiszen nem volt nálam sem útlevél, sem pénz, semmi, tehát csak kopaszon. Hát az emlékét itt őrzi mindenki, aki ment a misére, a Siemens művek gyártott egy keresztet, ez annak, amit a szoba ajtó fölött van kereszt, az annak a misének a keresztje, amit ott ezrek kaptak gyakorlatilag a belépéskor. Egy nagyon szép korpusz.
Fantasztikus, ez igazából egy szentély, hogyha nevezhetem így, a Vatikáni Rádió szentélye, és a különböző pápáké 23. Jánostól mostanáig, Leó pápáig. Köszönjük szépen Hudák Istvánnak, hogy bevezetett bennünket az általa fölvett első szentév, az 1975-ös szentévnek a felvételébe. Végig tekinthettük a Gen hangulatát, a 2000-es szentév kapcsán pedig második János Pálhoz kapcsolódó igazán kuriózum emlékeiről számolt be, és ezt folytatni fogjuk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy emlékezhettünk ezekre az eseményekre, és azt hiszem, hogy az egyház történelmében és a modernkori világ eseményei között, akár a mai napokra gondolva, történelmileg, politikailag, vagy biztonsági szempontokból a háborúkra gondolva, amit minden pápa szinte végigkövetett és végig imádkozott a békéért, ehhez hozzájárulhattam egy kis mozaikként.
Köszönjük, akkor a Mesél a múlt innen folytatódik tovább.
Köszönöm szépen én is.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. A nap imája.
Üdvözl légy, Mária, az Atya gyönyörűsége! Isten megismerése általad terjed ki a föld legszélső határáig. Üdvözl légy, a fiú lakóhelye, ahonnan testtel felruházva lépett ki. Üdvözl légy, szent lélek kimondhatatlan szentélye. Üdvözl légy, kerubok között a legszentebb. Üdvözl légy, szeráfok között a legdicsőségesebb. Üdvözl légy, az ég lakói között a legnagyobb. Üdvözl légy, akinek nevét az apostolok megismertették az egész világegyetemben. Üdvözl légy, akit a vértanúk a legkiválóbb módon hirdettek. Üdvözl légy, akit a pátriárkák minden dicsérettel elhalmoztak. Üdvözl légy, szentek legszebb ékessége. Üdvözl légy, minden halandó üdvösségének oka. Üdvözl légy, béke kiengesztelő királynője. Üdvözlégy anyák szeplőtelen ragyogása, üdvözlégy közvetítője mindannak, ami az ég alatt van. Üdvözlégy az egész világ egyetem helyreállítója. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ő, aki előbb volt, mint te, tőled született, hogy értünk éljen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.